az ő a vendégem, és itt ott tartottunk, hogy Vinyánszky Attilával kapcsolatban, hát eléggé negatívan fogalmaztál, hogy tulajdonképpen itt rátelepszik a Magyar Színházra, mint ilyen funkcióhalmozó, mert szinte minden olyan funkcióban vezető szerepet tölt be, amely a színházzal kapcsolatos, pontosan hol is?
Hát egyrészt ő a van egy érdekes helyzet, ő egyszerre tölti be a teátrumi társaságnak, mint érdekképviseleti szervnek az elnöki posztját, és egyben a legmagasabb szintű színház szakmai szervezetnek, az Előadó Művészeti Színházi Bizottságnak az elnöki posztját. Ugye az a vicces, hogy ugye ez ilyen versőn ellentmondás, mert egyszerre érdekképviseleti szervi elnök, másrészt pedig döntéshozó elnök. Emellett ugye az elmúlt hetekben kapta meg a Kaposvári Színházi Egyetemnek, vagy a Kaposvári Egyetemnek a színházi részlegének a vezetésére.
Erről mondj nekem valamit, mert hogy mi ez a színházi részleg?
Hát van a Kaposvári Egyetemnek egy, hát most azért nehéz ezt megfogalmazni, van egy színházi iskolája, tehát egy színházi főiskola a Kaposvári Egyetemen belül.
A színházi főiskolán kiket képeznek? Színészeket, rendezőket, vagy együtt mindenféle?
Színészeket.
Igen.
Ugye ez most már több éve megy, tehát ez egy akreditált főiskola, de mivel ott több művészeti részleg van, ennek az egésznek, tehát az összművészeti karnak lett a vezetője.
Dékánya?
Talán valami ilyesmi. Tehát a pontos funkciónak a megnevezését nem tudom, amit elnyert most Vinyánszky Attila, akit egy fél éve, vagy egy éve, egyszer csak egyik pillanatról a másikra díszdoktorrá választott ez a Kaposvári Egyetem, nyilván azt előkészítendő, hogy aztán ezen a bizonyos pályázaton, ahol el lehetett nyerni ennek a művészeti karnak az irányítási jogát, ezen, ahol Csáki Judittal együtt indultak, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt Vinyánszky Attila fogja megkapni, hiszen mert is kapott volna díszdoktori címet előtte fél vagy egy évvel. Tehát ez is nagyon érdekes, ugye, hogy ő egyszer csak a semmiből, tehát mindenféle doktori megírása nélkül, bármiféle publikáció nélkül, bármiféle...
Doktorit most hagyjuk.
Jó, de mindenféle komolyabb oktatási tevékenység nélkül, tehát tulajdonképpen egyik pillanatra a másikra, hogy díszdoktor lett, azért lett díszdoktor, hogy ennek az iskolának ő lehessen a vezetője. Tehát Magyarország két színházművészeti iskolájából az egyiket most ő vezeti, plusz szakbizottsági elnök, plusz teátrumi elnök, de tulajdonképpen ma magyarországi színházi ügyekben nincs olyan döntés, amiben ő ne folyna bele, vagy ne ő hozná meg konkrétan. Azért is ugyanakkor mindenki, tehát nyilván mindenki érdeke, hogy valamilyen módon kommunikáljon vele, hiszen ekkora óriási potentát lett, és egy ilyen kisgömböcös hasonlóan tényleg mindent fölfal, ami az útjába kerül, tehát muszáj vele valamilyen módon kommunikálni, de közben ő erre meg nem hajlandó. Nekünk most volt a Független Előadó Művészeti Szövetségnek, tegnap előtt volt a Színházi Világnapon volt egy nagy rendezvénye, ahova őt is meghívtuk többek már lett, hogy a Független Előadó Művészeti Szövetség tagsága valamilyen módon informálódhasson arról, hogy a pályázatokkal kapcsolatban a 2012-es, illetve majd a 2013-as pályázatokkal kapcsolatban, működési pályázatokkal kapcsolatban milyen döntések várhatók, hogyan gondolkodnak erről, stb. Tehát egy nyilvános helyzetet szeretünk volna, ide hívtuk meg. Hát ő három napi gondolkodás után végül is úgy döntött, hogy ő nem hajlandó eljönni erre a rendezvényre.
Nem volt neki igaza, mert hogy itt már ebben a műsorban is sokszor szó esett, hogy a független színházak ebben az új rendszerben és a válság hatására, én nem tudom, hogy a válság ebben mennyire játszik közre, hát nagyon-nagyon sanyarú helyzetbe kerültek, mert hogy a támogatások nagy részét megvonták tőlük, szinte mindent, valaki egyetlen egy fillér sem kap
de,
már.
De igen, csak hát ebből adódóan nem lehet igaza Vinyánszky Attilának, nem jön el.
Nem úgy igaza, hanem hogy nem mer ebben a közegben
hát merjen, mert nézd, az és ez a Vinyánszky Attilán...
Nem tud válaszolni arra a kérdésre.
Vinyánszky Attilán túlmutató probléma a következő. Valaki elvállal fontos pozíciókat. Ezt meg kéne már egyszer mindenkor tanulni ebbe a demokráciában, vagy a rendszerváltás utáni Magyarországon, hogy én elvállalok egy pozíciót, akkor kutya kötelességem tartani a kapcsolatot a nyilvánossággal, kapcsolatot tartanom az érintett szakmákkal. Tehát ilyen nincsen, hogy valaki azt mondja,
ez nem dívik, hogy a szakmákkal a kapcsolatot felvegyék, és egyeztessenek. Ez a politikától lefele feltehetőleg, ha a legfelsőbb politikai szinten sem tartják fontosnak azt, hogy a szakmákkal egyeztessenek. lehessenek, hogy az érintetteket megkérdezzék a különböző törvények előtt, mielőtt meghozná a parlamentben a Fidesz-KDNP többség kétharmad meghozná, akkor miért gondolja bárki is, hogy a színházi ügyekben, vagy bármi egyéb kulturális ügyben ezt az illetékes kormány által felruházott ember fontosnak tartja?
Ja, nem vagyok naív, értem, amit mondasz, de akkor is azt gondolom, hogy a szakmákon belül mégiscsak ameddig lehet, utolsó leheletig, akkor is tartani kellene magunkat valamiféle szakmai minimumhoz. A szakmai minimum számomra az, hogyha egy szakember, aki magát szakembernek tartja, fontos döntéshelyzetbe kerül, akkor a saját szakmájával tartania kell a kapcsolatot, egyeztetéseket kell folytatnia, mert egyszerűen szakemberként kötelessége az, hogy egy politikus hogyan gondolkodik, hogyan lobbizik, hogyan egyeztet a parlamenten belül. Lehetnek erről elképzeléseim, de valóságos tudásom nincs. De arról van tudásom, hogy mi egy szakma, hiszen egy szakember vagyok, egy szakmának vagyok a részese, és ezért követelem azt, hogy ezek a szakemberek, akik akár a volt, akár a mostani kormány alatt pozíciót töltenek be, azok igenis egyeztessenek, és ezért harcolni kell, hogy egyszerűen megértsék. Tehát ezért azt mondom, hogy köröm szakadtáig a szakmáknak ragaszkodniuk kell, mint ahogyan, most csak egy ugrás ide, de azt gondolom, hogy teszem azt, mert itt szóba került most a doktori. A Schmidt doktorival kapcsolatban is azt gondolom, hogy elsősorban nem a politika felelőssége, hanem a szakma felelőssége, a professzorok, egyetemi tanárok, rektorok, stb. A kérdése az, hogy mit gondolnak egy ilyen ügyről, mert ez róluk szól elsősorban.
Ebben neked teljesen igazad van, csak van egy apróság ennek az ügynek, hogy akiről jelen pillanatban szó van, az a Magyar Köztársaságnak az elnöke. Ezáltal a politikát nem lehet kihagyni ebből a történetből, és ezért ennyire guzmis, ennyire gusztustalan már ez a történet, és ennyire félnek azok a professzorok, akik más ügyekben határozottan kiállnak bizonyos dolgok mellett. Itt kerekperec megmondani, mit kell tenni. Ezért vannak felháborodva a hallgatók, ezért tüntetnek a hallgatók a Semmelweis Egyetemen, meg nem csak a hallgatók, hanem az oktatók is. Ezért van ez a felháborodás. Én belátom, hogy ez egy politikus számára rendkívül bonyolult, és a kormányzó párt számára rendkívül kínos, hogy az ő általuk jelölt köztársasági elnök, aki megígérte, hogy mindent aláír, és ezt is teszi az elmúlt két évben, hát ilyen helyzetbe került, és borzasztóan nehezen tudják, ha egyáltalán be tudják látni azt, hogy itt mi a teendő. Érzem ezt a helyzetet, tudom, de egy karakán politikus számára, és ha Orbán Viktor saját magát karakánnak tartja, bátornak tartja ez ügyben, akkor neki ma meg kellene szólalni, mikor az egyetemi bizottság meghozta ezzel kapcsolatban a döntését, mert hogy állítólag ma fogják ebben kapcsolatban meghozni a végleges választ.
Én szerintem meg a professzorok Batthyány körének kellene megszólalnia, és egy ilyen őket is érintő...
Hú, az nagyon súlyos társaság.
Én szerintem nem egy súlyos társaság, hanem a professzorok Batthyány köre. Én azt gondolom, hogy nem akarom őket semmilyen formában minősíteni. Ez a helyzet fogja minősíteni őket, ha nem szólalnak meg. Az, hogy Orbán Viktor megszólal-e, vagy a politika megszólal, nem akarok a politikáról beszélni, és annak a belső logikájáról beszélni, engem a szakmák érdekelnek. Az érdekel, hogy a szakemberek meddig engedik ezt a dorbézolást ebben a szituációban, mert ez mindannyiunk számára, minden szakember számára kínos. Én szerintem 22 év után pontosan emiatt, amit az Orbán kormány elindított, vetődött föl egy rendkívül fontos kérdés, a szakmáknak a becsülete. És én számomra itt például alapvetően kérdéses az, hogy mit gondolnak erről azok az önmagukat konzervatívnak tartó felnőtt emberek, szakemberek, akikből vannak, igenis vannak ebben az országban, akik alapvetően értékvédők, hagyományőrzők. Én azt gondolom, hogy számukra ezek a szituációk, amikor felülíródnak alapvető szakmai szabályok, és nyilván az elmúlt másfél-két évben több ilyen szakmai szabály is egyértelműen felülíródott, tehát hogy ezekkel kapcsolatban előbb-utóbb muszáj lesz valamilyen állást foglalni, hosszú távon kenjük össze egymást ezekkel az ordinári ügyeket, tehát nem lehet egy doktori plágium ügyben ilyen sután, tehát önmagát leplezte le ez a bizottság, amikor ezt a suta megfogalmazást adta, hogy ugye van benne másolás, de hát ez inkább az akkori egyetemnek a problémája. Tehát ez a megfogalmazás önmagát leplezi le. egy magára valamit adó, konzervatív, gondolkodású, tanult, művelt ember egy ilyen mondatra rögtön azt mondja, hogy ez mismásolás. Ez azt jelenti, hogy valakik nem mernek véleményt fogni.
Gyávák, azt jelenti.
Igen, ezt is jelenti. Én ezt nem tolnám tovább, tehát számomra nem az a kérdés, hogy Schmidt Pál lemond-e, hiszen az ő érdeke az természetes, hogy ne mondjon le. Orbán Viktornak pedig az az érdeke, hogy ne mondassa le Schmidt Pál. Tehát én nem ezzel a részével foglalkozok a történetnek, mert ez alapadottság. A jelenlegi politika kultúrájának, most a jelenlegit nem erre a két évre értem, hanem a magyar politika kultúrájához hozzátartozik, hogy köröm szakadt tájék védjük egymást ilyen kínos helyzetekben. De az, hogy mit gondolnak erről professzorok, művel tanult konzervatív gondolkodású emberek, ez számomra alapvetés. Ha erre azt mondják, erre a mismásolós mondatra, hogy ez rendben van, akkor önmagukról állítanak ki hosszú távra egy olyan bizonyítványt, hogy akinek van esze, az innentől kezdve tényleg komolytalan társaságnak fogja tekinteni őket.
Azt akartam csak mondani, hogy nem tudom, belegondolnak-e a Semmelweis Egyetemnek a nagy tudású professzorai, hogy mi lesz róluk a vélemény 50-100 év múlva, mit fognak róluk tanítani az iskolákban a gyerekeknek, hogy milyen szégyen lesz rájuk nézve, hogy nem merték elmondani az igazat, nem merték elmondani a véleményüket, hogy ez mennyire kínos erre a korszakra, hogy milyen fontos lenne most ugye az igazságot kimondani, és azt, hogy mi a teendője Schmidt Pálnak, mi a teendője a kormánynak, és hogy...
De bocsánat, szerintem azt nem mondják ki, hogy mi a teendője. Azt mondják meg, hogy erről a helyzetről, erről a doktoriról mit gondolnak. És tudod, azért problematikus ez, mert felveti annak kérdését, hogy az elmúlt 10-20-30 vagy akárhány évben hány ilyen doktorit adtak ki? És hány ember mondja magáról ebben az országban, hogy ő egy doktor, ő egy tanult, felkészült szakember? Ez felveti annak a kérdését, hogy vajon miért nem versenyképes ez az ország? Miért nem vagyunk azon a szinten, ahol máshol is léteznek doktorik, léteznek szakemberek? Mi miért tartunk ezen a szinten? Hát talán azért, mert nem most először, csak most vált egyértelműen nyilvánossá, hogy hányszor korrumpálják magukat a szakmák belül, hányszor hoznak olyan ítéleteket, hányszor adnak barátoknak olcsón doktorikat, könnyen. Tehát itt kulminálódik ez az ügy, és nem az a kérdés, hogy lemond, és mit válnak a lemondás a legfeljebb egy olyan, hogy mondjam, egy óriási történelmi szintű önbevallás lenne, hogy ő egy személyben, mint a nemzet tulajdonképpen belátja, hogy folyamatosan hazudunk magunknak például a saját szakmai tudásunkat illetően.
www.klubradio.hu Hallgasson bele!
Reklám. A frekvencia körüli hercehurca pénzügyi szempontból is súlyosan és tartósan károsítja a Klubrádiót. Hátrányos helyzetbe hozza a reklámpiacon. Talán ez is a célja a hatalomnak. Ellenben immár olyan sokan vagyunk mi, a rádió hallgatói, hogy képesek vagyunk a működését ilyen körülmények között is fenntartani. Ha minden Klubrádiót hallgató család vállal havonta 1000 forint önkéntes rádióhasználati díjat szimbolizáló támogatást, akkor együtt legyőzzük ezt a nehézséget is. A fizetés módjáról tájékozódhat a www.szabadsávér.hu honlapon, vagy hívja munkaidőben a 0640-555-000-as telefonszámot. Ne várjon a szomszédjára, mert minden perc számít. Együtt megoldjuk.
Reklám hangzott el. Ami a héten említésre méltó. Riportok, interjúk, elemzések. Hetes stúdió, délután 3-kor, szombaton, a Klubrádióban.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.
Schilling Árpád a vendégem, és itt már eljutottunk a doktori disszertációig, pontosabban a kis doktoriig, amit Schmidt Pállal kapcsolatos, és hogy ez kinek kellene elnézést rövidre zárnia, és hogy kinek kéne kimondani azt, hogy mit kell Schmidt Pállnak tenni. Igazad van, nem kell megmondani a professzoroknak, hogy neki mit kell tenni, neki azt kell mondani, hogy sziasztok, tévedtem, visszavonulok. Nyugdíjas korban van, éljen a nyugdíjas életét, feltetleg magas nyugdíjat fog kapni, és felejtse el ezt a politikát, mert ez nem neki való, ez kiderült már, amikor köztársasági elnökké választották. De arra vagyok kíváncsi, és visszatérve itt a színházra. És itt elmondtad a eléggé negatív véleményedet a magyar színházi nem tudom mennyiben politikai vezetéstől, de ez már részben politikai vezetésnek is számít, ami legalábbis a magyar színházi vezetést illeti, és ami a támogatott színházakat illeti, mert majdnem minden színházat támogatnak, kivéve ugye az alternatív kísérleti színházakat, mert azoktól szinte mindegyiktől megmondták a támogatást, hogy te ezzel mit kezdesz? Tehát te hova mész rendezni? Mit keres egy olyan sikeres magyar rendező, akit úgy hívnak, hogy Schilling Árpád, egy sor komoly sikeres produkció van mögötted, különböző színházakban, hogy akkor te hova tudsz menni, hogyha itt mondjuk összebalhéztál a legjelentősebb emberrel?
Nem balhéztem, ezt azért nem...
Hát amit itt elmondtál, az biztos, hogy nem teszi zsebre.
Hát nézd...
Ez a Vinyánszky Attilára.
Ez egy, hogy mondjam, inkább a kétségbeesés hangja ez. Tehát tényleg hogy fontosnak tartjuk pontosan azért, és itt most egy előadóművészeti szövetség nevében, a független előadóművészeti szövetség nevében beszélek. Tehát, hogy fontosnak tartjuk az egyeztetést, fontosnak tartjuk egy olyan helyzetben, amikor kevesebb a pénz, és az, hogy kevesebb a pénz, az nem feltétlenül Vinyánszky Attilának a döntése, hanem egy jelenlegi
politikai
vagy gazdasági szituáció. Pontosan azért, mert kevesebb a pénz, pontosan ezért lenne még inkább fontos az egyeztetés minden szinten. Az állami szinten is, és a fővárosi
szinten
is.
Jó, de most te rólad mi a helyzet?
Csak azért fontosnak tartom, hogy ne maradjon ez így benne a levegőben, hogy én összebalhéztam volna bárkivel, vagy megszakítottam volna a kapcsolatot. Mondom, kétségbeesésünkben adunk annak hangot, hogy keressük ezt a kapcsolatot, de nem találjuk ezt a kapcsolatot.
Kicsit vulgárisan fogalmaztam, elnézést.
Azt szeretnénk jelezni, hogy ez így nem jó, nem tartjuk ezt egy szakmában tartozónak, tartjuk magunkat, nem kérdőjeleztük meg Vinyánszky Attila szakmai hozzáértését, csak azt gondoljuk, hogy ez a fajta hozzáállás, a negligálásunk, ez nem vezet sehova, nem én nem teszem zsebre, hanem ő nem teszi zsebre azt, hogyha ezt a korszakot majd úgy fogjuk emlegetni hosszú távon, hogy ez volt a Vinyánszky Attilának a regnálása a magyar színház élén, és ehhez például hozzátartozik az, hogy az összes kortárs, független, nemzetközi szinten is elismert társasággal tulajdonképpen megszakította a kapcsolatot, lenézte őket, és a sarokba rúgdost őket. Szóval én nem hiszem, hogy ez jót tenne az ő saját renoméjának, pont. Én dolgozom egyébként Magyarországon.
De jóba vagy vele?
Jóba nem vagyok vele, mert soha nem lehet vele tulajdonképpen találkozni. Amikor meg találkoztam vele, akkor tulajdonképpen úgy beszélt velem, mint a legutolsó szarral. Tehát nem én beszéltem vele, hanem ő beszélt velem. Tehát ez őt minősíti. Nagyon sajnálom, hogy itt tartunk. Továbbra is várjuk, hogy esetleg tudunk vele majd valamilyen formában egyeztetni.
Hát ez nem most lesz valószínű.
Hát félő, hogy ez a fajta viselkedés, ahogyan ő hozzáll az ügyekhez, ez egyre kevésbé teszi valahogy
világos
lehetővé.
Te mit kezdesz magaddal, akinek ez a szakmája, akinek ráadásul még sikere is vannak?
Hát több dologgal foglalkozom, az egyik az, hogy eléggé szinte már főállásban foglalkozom a független előadóművészeti szövetség ügyeivel, másrészt foglalkozom a Krétakör ügyeivel, tehát azzal a csapattal, akit az elmúlt 4 évben építettem föl. Ővelük dolgozunk itt hon Magyarországon, elsősorban olyan programokon, projekteken. Hát ezek többféle programok.
Hát csak azért hagyd, tegyek itt egy zárójeles megjegyzést, mert nektek volt sok előadási helyetek, hát egyik például trafó volt. Ez a trafó most azt hiszem ilyen eléggé furcsa, nem légnemű, de majdnem, hogy képlékeny halmazállapotúvá vált, miután Bozsi kivett, azt hiszem visszaadta megbízatását. A régi igazgató az meg menesztésre került, most éppen nem tudni, mi lesz vele.
Hát nem, menesztésre került, egy pályázaton Bozsi Kivett nyer, de Bozsi Kivett aztán végül úgy döntött, hogy visszaadja a pályázatot. Visszatérve a Krétakörre, a trafón kívül is van élet. Mi nekünk egy projektünk volt a trafóban az elmúlt évben. Tehát mi olyan projekteken, programokon dolgozunk, amelyek nem pusztán színházi irányultságúak. A Krétakör idén májusban a berlini biennálén fog részt venni egy programmal. Ezen kívül több Magyarországon fejlesztésre kerülő ilyen közösségfejlesztő projektet is csinálunk, tehát itt nem kifejezetten színházi előadások.
Mit nevezünk közösségfejlesztő?
Közösségfejlesztő projekt, például, hogy együttműködünk a Hellowood nevű intézménnyel, az építészekkel, fiatal építészek által létrehozott építészeti workshop. Az elmúlt évek során minden nyáron egy hét 10 napon keresztül fiatal építészekkel, pályakezdő építészekkel hoztak létre kortárs klasszikus képzőművészeti alkotásokat egyszerű falécekből, építészek, akik ezen keresztül fejlesztették a szaktudásukat, és építették egymás között a kapcsolatot, és ugye ilyen teljesen új típusú építészetet képviselnek ők, és behívták a Krétakört partneri együttműködésbe, hogy ezekből a kiállításra termett alkotásokból hozzunk létre egy olyan projektet, amiben bevonnánk egy falut, és a faluban állítanánk ki ezeket a képzőművészeti alkotásokat, és egy ünnepet, egy fesztivált szerveznénk az egész köré, és ezt fogjuk majd megvalósítani nyár végén együtt ezekkel az építészekkel. Tehát ilyen és ehhez hasonló projektekben gondolkodunk, közösségfejlesztés szintjén, fesztiválok szintjén.
Kérdezhetek teljesen ilyen vulgáris dolgot ezzel kapcsolatban? Az egy dolog, hogy itt ezek művészileg fontos projektek. Fontos az egész társaságnak az előmenetet céljából, a hírnév miatt, meg minden más miatt, a szakma miatt is persze, de azért meg kell venni a kenyeret, tehát meg kell élni valamiből, és ahhoz nem árt egy állandó helyszín, ahol a Krétakör felléphet rendszeresen, ahol van belépőjegy, ahol megveszik a nézők a jegyet, és kész.
Nézd, vannak ilyen jellegű projektjeink is, de egyrészt mi már több helyre pályázunk, tehát már nem csak az államból, hanem az Európai Unió szintjén. Másrészt pedig vannak már olyan magánbefektetők, akik támogatják az ilyen jellegű projekteket. Tehát persze. Tehát például a Hollywood az is így jön létre többségében. Hát nézd, a mi működésünk.
Ha nem titkos, mondj ilyet, mert manapság alig találni olyat, aki kultúrára adna pénzt a vállalatából.
Tehát figyelj, több olyan, tehát tudok mondani, hogy a Polgár András az, aki a Polgár Krisztina alapítvány alapítója, ő maga építési vállalkozó, és például a független előadó művészeti területen több társaságot is támogat. A Mastercard
pályázatok formájában.
Is, meg mecénásként is, tehát direktben is, tehát ami számára szimpatikus.
És ti mecénásként kaptok, vagy pályázatot?
Volt már, hogy kaptunk tőle mecénásként is, illetve a tantermi pályázaton keresztül.
Ott most nyertetek? Keresztül.
Most még zajlik, tavaly nyertünk.
De nem, már most is kiírtak egy pályázatot.
Igen, de az elbírálása...
Nem, de meg volt már az eredmény.
Nem, mert ez egy több lépcsős rendszer, csak az első lépésben csak azt válogatják be, akikről majd dönteni fog a kuratúra. Tehát egy több lépcsős pályázat. Tehát Polgár András például ilyen. A Mastercard például ilyen, ez a cég is jelentős összegekkel támogatja.
Nem nagyon magyar cégről van
de
szó.
De a magyar tulajdonosok, vagy a magyar tagság az, aki dönt erről. Tehát a magyar lerakat, akkor így kell.
De van olyan magyar vállalkozó, aki erre pénzt ad?
Hát
most megmondom, mire gondolok. Borász, mezőgazdász, számítástechnikus, akinek jól megy. Tehát olyan
vannak. Én azt gondolom, hogy vannak, még nem olyan nagy mértékben. Én azt gondolom, hogy most fog szépen lassan szerintem átalakulni, amikor az állam láthatóan kivonul, vagy kezd kivonulni a kultúrából, egyrészt kényszerűségből, tehát gazdasági kényszerűségből, másrészt adott esetben ideológiai alapon, tehát kivonulgat, és ugye följön az a kérdés, hogy kik azok a magánvállalkozók, akik látnának fantáziát a kortárs kultúra. Igen, szerintem sokan vannak, akik megtehetnék. A kérdés az, hogy megteszik-e, vagy ha nem teszik meg, miért nem teszik meg. Én azt gondolom, hogy kulturális szinten arról is beszélni kell, hogy a magyar vállalkozó, ki az a bizonyos magyar vállalkozó, és én azt gondolom, hogy addig, amíg a csúcs magyar vállalkozók olyanok, akik vagy úgymond a magyar gazdag elit, főleg azokból áll, akik az államon gazdagodtak meg az elmúlt 20 évben, és nem pedig a saját kreativitásuk.
Azok nem adnak vissza.
Azok nem szívesen adnak vissza, vagy csak nagyon látványos és nagyon gel formában, azért, mert a saját kultúrájuk, a saját, tehát hogy mondjam, nyilvánvalóan nem támogat kortárs, kreatív, független kultúrát olyan, akiről nem mondható el, hogy kortárs, kreatív, független módon gondolkodik. Tehát, hogy akkor, amikor majd megjelenik, és szép lassan megjelenik az a vállalkozói réteg Magyarországon, amelyik már a saját eszéből, a saját valódi távlatos gondolkodásából, befektetéseiből, külföldi kapcsolatrendszerből, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszeréből építi fel a saját vagyonát, tehát van benne valami kortársi, van valami független, valami kreatív abban, amit csinál, vannak saját ötletei, és nem csak az, hogy állami megrendeléseket teljesít, dozta mindenféle kormányok alatt, mert megvan hozzá a kapcsolatrendszere. Tehát én azt gondolom, hogy amikor megjelenik ez a típusú magyar vállalkozói elit, és akik tényleg nemzetközi szintéren dolgoznak, tehát akik nem boldogok attól, teszem azt, hogy a magyar állam bünteti a nemzetközi tőkét, meg lezárja a határokat, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogyha megjelenik egy ilyen szabad szellemű vállalkozói elit, és felismeri a saját jelentőségét, akkor azt gondolom, hogy beszélhetünk majd egy komoly virágzó kortárs magyar kultúráról.
Figyelj, amit most mondtál, 22 éve erre már mindenki.
El fog jönni az idő.
Csak meg kéne élni még. Mindesetre köszönöm, hogy eljöttél. Tudom, hogy külföldre mész rendezni. Hova is még, azt mondd meg?
Hát Lyonba, Párizsba, Münchenbe, Klagenfurtba, Moszkvába.
Itt nincs szükség Schillingre, de ezek szerint ezeken a helyeken van.